és Egyházkerület rádiója. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A fix 3%-os hitel befagyasztotta a bérleti díjakat, éves szinten ez akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet az albérletben élőknek. Ezt írta Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Mint írta, az otthonstart program eddigi mérlege fél év alatt több mint 50 000 igénylő, több mint 27 000 folyósított kölcsönszerződés és több mint 40 000 első lakás tulajdonos fiatal. Panyi Miklós kiemelte, a fix 3%-os hitelprogram nem csak az első lakás vásárlókat és az építőipart hozta helyzetbe, hanem segít az albérletben élőknek is. Az ország legnagyobb ingatlan hirdetési portáljának adatai megerősítik, hogy 2025. szeptembere az otthonstart program indulása óta a bérleti díjak befagytak. Fél év alatt országosan 0,1%-ot emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-ot csökkentek. Erre 5 éve a koronavírus járvány óta nem volt példa, fogalmazott az államtitkár hozzátéve, a bérleti díjak a korábbi trendekhez képest nem emelkedtek, az albérletben élők számára havonta akár több mint 10 000, éves szinten akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet. Június végéig 4 új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti légibázisra, ezt jelentette be Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, stockholmi tárgyalásait követően közzétett Facebook videójában. Az államtitkár elmondta, a svéd külügyminisztérium politikai igazgatójával és a szabvállalat alelnökével tárgyalt. Svédország régi fontos stratégiai partnere Magyarországnak a magyar légteret őrző Gripenek miatt 20 éve védi 14 Gripen a magyar mellett a szlovéniai és a szlovákiai légteret is. Továbbá a balti misszióban is 4 alkalommal teljesítettek szolgálatot magyar pilóták a Gripeneken, és a tavaly befejezett legutóbbi misszió mutatja, hogy a legjobbak között vannak. Több mint 400 repült órát teljesítettek, volt 22 éles és több mint 80 gyakorló riasztásuk, ismertette Varga Tamás. Az államtitkár elmondta, 2024-ben született döntés arról, hogy a magyar légierőt további 4 vadászrepülővel erősítik meg, így a flotta 18 repülőre nő. A tárgyalások nyomán idén június 30-áig mind a 4 gép meg fog érkezni Kecskemétre, hangsúlyozta az államtitkár. Észak-Kelet Magyarország 6 vármegyéjében 93 útszakaszon kezdődnek felújítási munkák márciusban és áprilisban a Magyar Közút Nonprofit ZRT megbízásából, ezt jelentette be az Észak-Kelet Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a Hajdúsámsont és Hajdúhatházat összekötő úton elkezdett felújítás munka területén. Tasó László azt mondta, Borsodabaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben több mint 306 kilométeren újulnak meg a közutak, csak nem 54 milliárd forintból. A legkisebb projekt a Pásztó-Gajatető-Mátraháza összekötő út 109 méteres szakasza, amely mintegy 76 millió forintba kerül. A legnagyobb a Miskolc-Sátoralja-Újhely másodrendű főút 11 kilométeres szakaszának felújítása, csak nem 2 milliárd forintos költséggel, tette hozzá a miniszteri biztos. Tasó László kitért arra is, hogy folyamatosan fejlesztik a gyorsforgalmi úthálózatot, aminek eredményeként 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton, utóbbiak közül 10 éri el az országhatárt. Nem drágult a tojás az előző évhez képest, húsvétra körülbelül a tavalyi áron vásárolható meg, ezt közölte az Agroinform. Elemzésük alapján a ketreces tartásmódból kikerülő tojás fogyasztói ára 90-95 forint, a mélyalmos 100-110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban. A húsvéti keresletnek körülbelül a 3/4-ét fedezi a belföldi termelés, tehát behozatalra is szükség van ilyenkor. Európai szinten a tojás előállítás súlypontja a kontinens középső és keleti részére tolódott. Lengyelország valóságos nagyhatalommá vált az utóbbi 10 évben, fogalmaz az Agroinform. Mint írják, Magyarországon nem volt ilyen emelkedés, jelenleg 8-8,5 millió tojótyúk, évente csak nem 2,5 milliárd tojást ad, ám a termelés stabilizálódott és korszerűsödött, a belföldi állományok több mint 90%-át professzionális, 5000 főnél nagyobb gazdaságok tartják fenn.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Vasárnap ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóját, amely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált. Egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. A korról gazdag leletanyag található a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárban. Rózsa György főlevéltáros segítségével a legújabb kutatásokról szólunk.
Valóban Borsod megye levéltára rendkívül gazdag az 1848-49-es időszakból, mert több mint 5000 irat, illetve jegyzőkönyvek sorozata ugye maradt meg ebből a korból. Ez azért fontos, mert a legtöbb megyei levéltár vagy megyében ezeket az iratokat az osztrákok megsemmisítették, vagy elpusztultak, és csak töredékes anyagok maradtak ránk, és a borsodi anyagból tudjuk rekonstruálni szó szerint napról napra, hogy mi történt 1848 márciusától 1849 júniusáig, amikor is megszakadt a Borsod megye közgyűlésének működése egészen 11 éven keresztül. Tehát ebből az 5000 iratból tudunk naprakész információkat szerezni arról, hogy mi történt a forradalom és szabadságharc heteiben, hónapjaiban, napra lebontva, hogy tudjuk elképzelni azt az időszakot, ami a magyar történelmek egyik legmeghatározóbb időszaka, hisz Miskolc is többször érintve volt a hadi események kapcsán.
A honvédelmi választmány korai működéséről volt szó, és azzal indította előadását, hogy Borsod megye nagyon fontos stratégiai helyszínen van.
Így van, tehát Borsod megyének a szerepe a reformkor végén, ugye 1848 végén több szempontból is fontos, nem csak geopolitikailag, földrajzilag, hisz itt kapcsolódott a Felső Magyarország, ahogy régen hívták, Abaúj, Sáros megyék, ugye a galiciai, már osztrákok által uralt területhez, illetve ez a térség az Alföldhöz és Budapesthez. Tehát aki Miskolcot birtokolta, az egy stratégiai pontot birtokolt, tehát Miskolcnak a katonai ellenőrzése az ezért volt rendkívül fontos ugye, szerep ebben az időszakban, és hát tudjuk azt is, hogy többször ugye, cserélt gazdát a város, mert voltak itt osztrákok, magyarok, aztán később oroszok is 1849-ben, és Miskolc történelme egy pici, apró, szimbolikus helyszíne az ország eseményeinek, hisz valóban a katonai felvonulási terület volt Miskolc és Borsod megye 1848-ban.
Fontos dolog, és ez több helyszínre értendő, de itt is feladat volt a nemzetörök kiképzése. Hát tulajdonképpen a fegyverek hiánya, amivel elsősorban számolni kellett.
Így van. Tehát először ugye a nemzetőrséget állították fel, ez főként rendvédelmi szervként kell elképzelni, hisz biztosították a megyeháza, a városháza, a város kapuinak, bejáratainak, a sóháznak, a postának ugye a működését és biztonságát. Ne legyen semmi olyan atrocitás a régióban, ami esetleg felmerülhet, hisz azért voltak itt a közelben, főként Zemplénben, vegyes etnikumú területek is, ahol egyszerre laktak szlovákok és magyarok, máshol nyilván németek és magyarok, tehát a nemzetőrségnek elsőleges feladata a rend fenntartása volt, aztán később ugye elkezdték megszervezni a honvéd hadsereget. Nagyon sokan ugye átkerültek a nemzetőrségből a honvéd hadseregbe, és két egymás mellett lévő katonai intézmény volt, amit aztán később egyesítettek szervezetileg, tehát egy intézmény alá helyezték a nemzetőrségnek az irányítását és a honvédségnek az irányítását. Ugye a nemzetörök Miskolcról 1848. szeptember 10-én elindultak ugye Dunántúl irányába, 1200 nemzetőr Borsodból részt vett a pákozi ütközetbe, aztán a Svehat melletti ütközetekbe.
Na most itt már kaptak ők fegyvert?
Ők már kaptak fegyvert, egyszerű kis fegyvereket, tehát lándzsákat és különböző egyszerű fegyvereket kaptak, hisz Borsodban nagyon kevés komoly harcértékkel bíró fegyver volt. Ami volt, azt nyilván elvitték, de a megye pedig itt maradt fegyver nélkül. Tehát a magánkézben lévő fegyvergyárakat Kossuthék államosították, és csak 48 novemberéből kezdődött egy komolyabb fegyvergyártás ugye Magyarországon, ami kapcsán nagyon kevés fegyvert, de már elkezdtek gyártani ugye budapesti fegyvergyárakban főként.
Mit jelentett és mikor, amikor megalakult a 22. Honvéd zászlóalj? Hogyan folytatódott a történet?
Tehát 6 megyékre osztották fel az országot. Miskolc a Kassa-Eperesi 6 megyéhez tartozott, és itt ugye a 22. Honvéd zászlóalynak a besorozását és kialakítását ugye kellett elvégezni a borsodiaknak. Ez több ezer ugye honvédet jelentett, hisz ezek a honvédek képezték ugye ennek a régiónak a védelmét, ők biztosították. Egészen 1848. december elejéig nem volt komoly ütközet a régióban, hisz 48. december 6-án lépte Arslik, altábornagy, Galiciánál ugye a történelmi Magyarországnak a határát, és onnan akkor indultak meg a katonai hadműveletek Sáros, Abaúj és Borsod régióiban, amiben nyilván részt vettek borsodi, már nem nemzetőrök, hanem honvédek is.
Két nevet említett, Irányi Dániel és Pulszky Sándor nevét, akik jelentősek voltak ebben a korszakban, mi fűződik a nevükhöz?
Hát Irányi Dániel egy polgári kormánybiztos volt, aki sárosi kötődésű volt, hisz Toporcon született, ugyanott, ahol Görgei Artúr is. Bölcsészetet és jogtudományt végzett, és őt bízták meg azzal, miután helyi ismerete volt Eperes és környékén, hogy Pulszky Sándor, ugye altábornagy, ugye alezredes és ezredes mellett ugye segítse a polgári igazgatásnak a napi munkáját. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először Kassán tartózkodott Irányi Dániel, később Eperesen, és Eperesről tudósította napi jelleggel ugye a szomszéd vármegyéket az ott beérkezett hírekről. Ezek a hírek mik voltak, hogy több ezer fős császári hadsereg állomásozik már a határ másik oldalán, mai Dél-Lengyelország területeken, és aztán később Irányi Dániel rendkívüli pályát futott be, azt lehet mondani, nem csak az országgyűlésnek voltak tagja 1848-ban, hanem emigrációba készült, és ő írta meg a szabadságharc első teljes körű történetét Franciaországba. Később visszatért 1867 után, és hosszú életet futott be. Ceglédnek is díszpolgára volt, ugye, de több helyen is élt. Pulszky Sándor fiatalon meghalt, mint katonatiszt, a nemzetőrségbe és a honvéd hadseregbe is szerepet vállalt. 1849-ben egy kolera vitte el a 41 néhány éves Pulszky Sándort.
Továbbra is a nemzetőr képzés volt a feladat, a felfegyverzés, a ruházat és az élelmezés. Hát ezek egy hadi állapotban azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgok.
Igen, hát úgy kell elképzelni, hogy beszállásolási kötelezettsége volt ugye a lakosoknak. Ez azt jelentette, hogy ha egy katonai kontingens vagy csapat, mondjuk 100, 200 vagy 1000 fő ugye egy régióban megjelent, ezek korábban ugye császáriak voltak később, akkor ugye a lakosság köteles volt őket beszállásoltatni, tehát minden lakos ugye biztosított egy olyan szobát vagy ágyat, vagy bármit, és minimális ellátást ezeknek a katonáknak, aki beszállásolt. Na most ebből rengeteg konfliktus volt, mert volt olyan, ahogy a korabeli források leírják, hogy este 10 órakor érkezett meg egy 100 fős csapat ugye Miskolcra, és ott a helyieknek meg kellett szervezni, hogy ezt a 100 főt, lehetek azok lengyelek vagy magyarok, ezeket még éjszaka ugye valahol beszállásolják, hogy a katonák ki tudják pihenni. Másik rendkívül fontos feladat a hadseregnek és a nemzetőrségnek ruházattal való ellátása. Alakult egy nemzeti országos ruhabizottmány Magyarország központjában Óbudán, és minden megyében ilyen kis megyei bizottmányok alakultak, felhívásokat tettek közé a ruháknak az elkészítésére. Nők ugye vállalták ezt a szerepet, és Borsodban is több száz, valahol több ezer ruhát is megvartak a nők a honvéd hadseregnek a tagjai részére. Tehát fegyverekkel, ruházattal és élelemmel látták el végülis létrehoztak egy új hadsereget, ami Magyarországon ilyen nem volt, ez egy rendkívüli fontosságú volt, és ez a hadsereg később ugye sikereket tudott elérni. Tehát a jól szervezett és jól felszerelt osztrák hadsereghez képest csak az orosz csapatok bezőnésével tudták a szabadságharc menetét megfordítani.
A Miskolci értesítő, a korabeli újság nagyon sok információt tartalmaz, ebből is idézett, és hát szólnunk kell a lengyel csapat érkezéséről, valamint a horvát foglyokról, akikről szintén gondoskodni kellett.
Miskolcon volt egy 1842-ben elindult lap, a Miskolci értesítő, ami egy ilyen kereskedelmi lap volt, mert más nem engedélyeztek. Ez a lap 1848 márciusától már politikai hirdetéseket és politikai híreket is közölt, tehát ahogy szabad lett a sajtó, a lap átment egy mai értelemben hírlappá, és ebben a labba tettek közzé felhívásokat, nem csak a ruhakészítés kapcsán, hanem fegyverek kapcsán, és 1848. december végéig Szemere Bertalan irányításával mint egy közlöny jelent meg ez a lap. Mellette pedig nyilván rendkívül fontos volt az élelmezésnek a biztosítása, a megfelelő, ugye volt Miskolcon egy magtár, egy központi magtár, ahonnan az élelmet biztosították az adott hadsereg részére, ez a Revicki féle magtár, ennek a helyét most még nem tudjuk, hogy hol van, de mindig erre a Revicki magtárra hivatkoztak, hogy onnan vételeztek ugye kenyeret, szalonnát és különböző élelmiszereket az adott hadsereg számára. Tehát napi szinten ugye kellett nekik, és nagyon ügyesen meg is szervezték a hadseregnek az ellátását. Nem azt jelenti, hogy nem volt, sok konfliktus volt nyilván természetesen, de ezeket ügyesen ugye próbálta a Vármegye Honvédelmi Bizottmánya ugye megoldani, hogy zökkenőmentesen egy ilyen hadi állapotba tudjon átmenni a köztörténet, amikor ugye már ellenséges katonai csapatok jelentek meg Miskolcon és környéken. Többször átutaztak ugye lengyel csapatok Miskolc és térségében, először 1848. októberében, majd novemberében egy 101 fős lengyel különítmény tartózkodott néhány napig Miskolcon, ők mentek tovább Pest irányába. A horvát foglyok pedig szerintem egy teljesen új információ, ezzel én találkoztam itt a megyegyűlési és válaszmányi ülések kapcsán, hisz a pákozdi ütközet után az ott foglyulejtett 1205 horvát foglyot gyalogmenetben Mezőcsáton keresztül Tiszadobra irányították, és ott bekapcsolódtak ezek a foglyok a Tisza szabályozás munkálataiban, ott töltöttek félhetően heteket, akár hónapokat is, és a munkabérükből biztosították az ő élelmezésüket, tehát a munkabér kapcsán. Nyilván vegyes etnikum területek is voltak a régióban, a szlovákok, vagy ahogy korabeli források mondják, ugye, tótok között is ugye megfelelő rendteremtéssel, ugye például útlevél kötelezővé tételével próbálták a rendet ugye fenntartani a borsodi honvédelmi válaszmány tagjai.
Előadása végén mondta, hogy különböző fejezetek megint tanulmányozás alatt vannak. Van még anyag?
Van még anyag, hisz ezt úgy kell elképzelni, hogy 5000 irat maradt meg ebből a másfél évből. Ebből az első néhány száznak a feldolgozása már megtörtént részemről. 1848 október 14-től 1849 április 12-ig működött ez a honvédelmi válaszmány. Ez kimondottan csak a hadi ügyekkel foglalkozott. Ennek a feltárása, a forrásoknak a közlése, ez lesz a következő éveknek a levéltári feladata. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül fontos ugye, anyaggal tudjuk bővíteni a magyar történettudományt ezeknek a forrásoknak a közzétételével.
Kedves hallgatóink, Rózsa György főlevéltárost hallották a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárból, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyi kutatási adatairól mesélt.
Repeta.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Műsorunkat a közelgő nemzeti ünnepjegyében folytatjuk. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem intézetvezető egyetemi tanára és a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei igazgatója a következő felvételen arról mesél nekünk, hogyan ítélhető meg a 48-49-es forradalom és szabadságharc egyháztörténeti szempontból.
Hát nem elsősorban a bibliai alapon induló mozgalom volt. A 19. század reformmozgalmai elsősorban a nemzeti ébredés körébe és nem az evangéliumi ébredés körébe tartoznak. Azonban bizonyos szempontból mégsem választanám el mereven a kettőt. A megújulás jellemezte ugyanis 1848-at, a megújulási vágy és a szabadság vágy. A szabadság pedig a kereszténységtől elválaszthatatlan. A keresztjén evangéliumi üzenetnek az alapgondolata a szabadság. Ami nem szabadságból van, az tulajdonképpen semmit nem ér. Az evangélium azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok vagytok. Ez a gondolat tehát, a szabadságnak a gondolata, beleértve az egyénnek a szabadságát és beleértve a nemzetnek a szabadságát hozza közös nevezőre, lényegében az egyháznak az ügyét, küldetését, törekvését és a 48-as hazafiaknak az ügyét és törekvését.
Igen, jelentős dátum volt 1848 abból a szempontból, hogy megszületett az a 20. törvénycikk. Ezt kimondta, hogy Magyarországon nincs uralkodó vallás. Tehát a bevett vallás felekezetek a római katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius egyház egyenlőségben lehetett egymás mellett. Na de hát meddig, hiszen végül is ez a vallásszabadság nem valósult meg.
És még tegyük hozzá, hogy a görögkeleti egyházat is beemelte ez a 20. törvénycikk a bevett felekezetek körébe, azaz egy olyan meglehetősen nagyszámú nemzetiségi csoportra is figyelemmel volt, amely addig vallási szempontból meglehetősen elhanyagolt volt az állam törvényeinek összefüggésében. Minden esetre az a viszonosság, amit a 20. törvénycikk a történelmi felekezetek között biztosított, óriási előrelépés volt a korábbi helyzethez képest, ahol bizony a protestánsok főleg hát másodrendű állampolgároknak számítottak. 1849-ben sok minden megbukott, ami 48-ban úgy tűnt, hogy a fejlődésnek az alapját fogja képezni. De mégis nem volt hiába való 48-nak a törekvése és 49-nek a véráldozata, azért, mert végül is hosszabb távon mindaz, amiért, vagy majdnem minden, amiért a 48-asok törekedtek, végül is a kiegyezésben megvalósult 1867-ben. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy a nemzeti ellenállást 1849 és 1867 között a nemzeti ellenállásnak az ügyét a történelmi felekezetek rendkívül komolyan vették, és hát tulajdonképpen az ellenállásnak a tűzfészkei voltak.
Jelentős dátum, amikor 1849. április 14-én Kossuth Lajos, aki evangélikus volt, a debreceni nagy templomban ülésező képviselők előtt hirdette ki a függetlenségi nyilatkozatot. Mit jelenthetett ez a továbbiakban?
Rendkívül lelkesen fogadták a protestáns felekezetek, a református egyház is a szószékekről kihirdették. A más kérdés, hogy a függetlenségi nyilatkozat lesz majd a hivatkozási alap a megtorlás számára, és ez a függetlenségi nyilatkozat, illetve ennek a felolvasása a református egyház kebelén belül is komoly megtorlásokhoz vezetett a Habsburg dinasztia részéről. Minden esetre fölvillant egy pillanatra a függetlenségi nyilatkozatban az, hogy végre a nemzet nem dinasztikus érdekeket képvisel vagy szolgál ezentúl, hanem elsősorban a saját érdekeit, a magyar nemzetnek az érdekeit képviseli, a magyar politika, a magyar országgyűlés, és mindaz az eszköztár, ami hát a nemzetnek a kezében volt akkor.
Ez a nagy nemzeti lelkesedés, ez a hazafias lelkület nagyon sok református körében egy olyan fajta életérzést hozott, ami egy hosszabb távú gondolkodást is kiművelt, gondoljunk költőinkre, íróinkra, azokra a lelkészekre, és azokra a református felekezetű honvédokra, mondjuk, akik harcoltak a szabadságharcért, kiknek a munkái, kiknek a szelleme, kiknek az írásai maradtak fönn.
Tulajdonképpen 48 egy olyan fordulópont volt a nemzet életében, mely rendkívüli hatással volt a felekezetek életére is, az egyházi életre is, amihez mindig vissza lehetett térni a későbbiek során. Mintát adott 48. Egyrészt az összefogásra, a nemzeti összefogásra, másrészt arra a üdeségre, tisztaságra, a hátsó szándék nélküli nemzetépítésre. Sose felejtsük el, hogy 1848. március 15-e vér nélküli forradalom volt. Hogy később vér is hullott, az már más összefüggéseknek a következménye. Tehát egy olyan tiszta forradalom volt 1848. márciusa, amelyhez mindig jó lelkiismerettel térhetett vissza, és tiszta lelkiismerettel térhetett vissza a nemzet és annak minden egyes polgára. A református nép, hogy most már szűkítsük a kereteket a református egyházra, kivette a részét a honvédelmi harcból is. Csak egy példát hadd mondjak, Sárospatakon nem lehetett már folytatni az oktatást, mert a diákok nagy része és a tanároknak egy része egyszerűen beállt a honvéd seregbe. Tudunk olyan gimnazistáról, nem is egyről, Sárospatakon, aki 14 éves volt, de nagy növésű, és 18 évesnek vallotta magát, hogy bevegyék a honvéd seregbe. Tehát rendkívüli volt a hazáért hozandó áldozatnak a készsége ebben az időben. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy a fordulat után pedig a nemzetnek a vigasztalására volt szükség, és itt hadd emeljem ki Tompa Mihálynak a személyét, mint volt Pataki diáknak a személyét, aki hát a nemzet nagy vigasztalója lett. Sajnos kikopott az irodalmi köztudatból, kikopott a közoktatásból, pedig egy olyan személyisége a 19. századnak, aki Arany Jánosi méretekkel mérhető, vagy Petőfi méreteivel mérhető, nem véletlenül emlegették a nagy hármasként őket nagyon sokáig a magyar irodalom történetében, vagy a nemzet történetében. Tompa református lelkészként evangéliumi alapon vigasztalta a nemzetet, vállalt részt még a megtorlásból is. Ezért, vagy ebben a munkában, ebben a küldetésben, ebben a feladatban, és megállt ebben a küldetésben, mindenképpen, legalább nekünk reformátusoknak róla meg kell emlékezni. De ugyanígy reformátusként emlegethetem Arany Jánost, aki másik szempontból volt a nemzetnek a vigasztalója 48 után, és életben tartója annak a belső erőnek, annak a belső tudatnak, hogy a bukás ellenére sem vesztünk el, és ez evangéliumi hang volt abban a közegben.
Én úgy gondolom, hogy a szabadságharc leverése után, a megtorlás éveiben ez adott hitet, erőt a protestánsoknak, hiszen a protestáns felekezetek szenvedtek talán a legjobban, bennük a rebellió egyik támaszát látta a hatalom. Hogyan lehetett átvészelni ezeket az éveket?
Úgyhogy életüket is kockáztatva, vagy szabadságokat is kockáztatva, a református értelmiség jelentős alakjai nem elbújtak, hanem élére álltak az ellenállási mozgalomnak. Idős Révész Imre Debrecenben, Erdély János Sárospatakon, Zsarnai Lajos Sárospatakon. Olyan nevek voltak ők akkor, akik fölnéztek, fölnézett a magyar értelmiség, a magyar társadalomnak az a része, akik egyáltalán a közgondolkodásra figyeltek, akiknek fontos volt a saját sorsukon túl a hazának az ügye, a nemzetnek az ügye. Gondoljunk bele, hogy 1860-ban Erdély János munkálkodása nyomán 20 000 ember jelent meg itt Sárospatakon, mint egy tüntetésként is az elnyomó rendszerrel szemben egy ünnepség keretei között. Azok, akiknek több adatot ebben az időben, szellem tekintetében, ők ezt nem öncélúan használták, hanem újra mondom, kockáztatva a saját szabadságukat is a nemzet ügyéért használták, és ez nagyon fontos, nagyon döntő mozzanat volt a megmaradásban és a önkényuralom éveiben a tulajdonképpeni hosszabb távú, sokkal nehezebb, de mégiscsak győzelem kivívásának. Ez volt az eszköze, és ők voltak lényegében a fáklyái ennek a mozgalomnak.
Hogyan lehetne ezt a fajta identitást, ezt a fajta tudatot érvényesíteni napjainkban? Ugye mindig mondjuk, hogy a 48 az ifjúság ünnepe. A nemzet szellemi vezetői és az egyház irányító szerepe hogyan hozható ez össze a 21. században?
Meg vagyok róla győződve, hogy az ifjúság épp olyan értékes ma is, mint a 19. században, a reformkorban, vagy éppen az önkényuralmi ellenállás idején. Az ifjúság ma is belül képes nemesedni. A felelősség mindig a felnőtt társadalomé. Milyen példát mutat föl a történelemből ennek az ifjúságnak? A példák előttünk jártak. Olyan ősök jártak előttünk, akikre bátran lehetünk büszkék, nem vagyunk alávalóbbak egyetlen nemzetnél sem. Nincsenek, nem alávalóbbak a nagyjaink, az őseink egyetlen nemzet nagyszerű férfiainál, hölgyeinél sem. Tehát van kire emlékeztetni a mai ifjúságot. Az a véleményem, hogy az egyház tanító munkájában erre nagyon komoly hangsúlyt kell helyezni, de úgy látom, hogy erre van is törekvés az egyházon belül. Sajnos, hogy nagyon sok támadás éri emiatt éppen az egyházi oktatást.
Dr. Dienes Dénes, a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének vezetője. Milyen emlékek találhatók a Sárospataki Könyvtárban 48 korával kapcsolatban?
Már az említett Erdély János, vagy éppen Tompa Mihálynak az emlékei itt vannak. Emléke él, különösen Erdély Jánosnak itt Patakon, és igyekszünk is ezt éleszteni, ezt az emléket.
Kedves hallgatóink, Dienes Dénes professzor az 1948-49-es forradalom és szabadságharc egyháztörténeti vonatkozásáról beszélt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Az idén is folytatódik a Magyarországot átfogó egészségvédelmi szűrőprogram, amely mára országosan elérte a 3000 helyszínt és a közel 1 millió látogatót. A program keretében március 11-én Miskolcra érkezett az ország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, amelyben 50 féle átfogó szűrővizsgálaton vehettek részt a miskolci lakosok. Mindez ingyenesen, azonnali kiértékeléssel és várólista nélkül. A rendezvény Csöbör Katalin országgyűlési képviselő nyitotta meg, Sütő Dávid peléhelyszíni összeállítását hallják.
Csöbör Katalinnel országgyűlési képviselővel kezdem az összeállítást. Miért is jelentős, miért is fontos ez a mai alkalom itt az Avason?
Én nagyon fontosnak tartom a megelőzés, hogy ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már nagy a baj, tehát most már ilyen korszerű szűrések is léteznek. Itt jelen pillanatban elkezdődött az Avason egy átfogó szűrőprogram, 50 szűrést tudnak elvégezni a mai napon, és itt az Avason ilyen még nem volt, pedig ez az avasi lakórész, ez mintha két Tiszaújváros lenne itt együtt, úgyhogy itt biztos nagy szükség van rá, és ahogy kérdezgettem itt az embereket, akik a szűrésre várnak, mindenki szinte innen jött. De hát a város más részéről is jöhetnek, tehát ez most elkezdődik 9 órakor, és folytatódik egészen 4 óráig. Úgyhogy regisztrációhoz van kötve. Én mindenkinek tanácsolom, hogy amit lehet, végezzenek el, és az életmód tanácsadás is nagyon fontos. És a jövőben még azt is el kell mondani, hogy terveznek még 8 különböző ponton itt Miskolcon ilyen szűrést, és természetesen ez a magyar kormány segítségével, a miniszterelnöki kabinettiroda és minisztérium segítségével, támogatásával történik mindez, tehát nagyon fontos a érték, az emberi egészség.
Dankovics Gergellyel, a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának az igazgatójával, vezetőjével beszélgetek. Hogyan, miként alakult ki, milyen ötlet alapján indult el ez a szűrőprogram?
Maga ez a népegészségügyi program, ez 2010 óta zajlik hazánkban, 96 szakmai szervezet összefogásával. Legfőbb célja az, hogy kortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak segítsen saját egészségi állapotának felmérésében. A legfőbb üzenet az az volt, hogy ugye az egészség a legnagyobb kincsünk, erre vigyázni kell, a szűrővizsgált életet mentet, és ha ezt helybe tudjuk hozni a lakosság részére, az egy még nagyobb értéket teremt. Látjuk azt, hogy most már ugye több mint 3000 helyszínen volt jelen ez a program, közel 1 millió magyar állampolgár látogatta, tehát óriási lakosság igények merülnek fel. Ugye ennek a programnak a nagy érdekessége az, hogy ez a programhoz tartozik hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központja, ezen óriási szűrőkamionban 50 féle átfogó vizsgálatra van lehetőség a látogatóknak, tehát kardiológia, szemészet, teljes testanalízis, laborvizsgálatok, szájüregi daganatok szűrése, tehát egy széles spektrumú vizsgálati csomagot tud mindenki elvégeztetni. Itt nincs várólista, nincs időpontfoglalás, bárkit ma itt ugye Miskolcon ez a 3025. állomás ide tud jönni, és el tud egy átfogó vizsgálati képet ingyenes formában végezni saját egészségi állapotáról.
Ha már is szóba került Miskolc, az Avas, ide hogyan érkeztek, miként történik az, hogy valahova megy a szűrőkamion, illetve itt most mennyien fognak részt venni körülbelül, hiszen ha jól tudom, ugye időpontra érkeztek a lakosok.
Így van, hát két irányú, ugye az egyik valaki időpontra érkezik, valaki meg csak a megnyitóra érkezik, és úgy kér sorszámot. Egy nap egyébként 112 főnél mintegy 5500 vizsgálatra van lehetőség. Egy évben 200 helyszínen érhető ez a szűrőprogram el a lakosság részére. Miskolc minden évben van ugye az útvonalterben. Miskolcon itt ebben még az avasi lakótelepen még nem parkoltunk, ugye itt rengeteg ember él, és ezért gondolkodtunk abba, képviselő azt mondja, hogy hozzuk ide most a kamiont, és hozzuk ide a megelőzést és a prevenciót, és látjuk, hogy óriási lakossági érdeklődés van, tömegek vannak, tehát itt is fontos lesz a megelőzés és a szűrővizsgálatoknak a jelenléte.
Ki szokták használni az emberek, mit tapasztalnak, mennyien szoktak jelentkezni?
Teljes teltház van, itt is, ahogy látom a sort, itt egy óra múlva az összes időpont el fog fogyni a nap végére. Nem kell egész nap itt várakozniuk majd, hanem szépen fegyelmezetten időpontra érkeznek vissza az állampolgárok.
Mekkora stábbal dolgoznak a kamionban, úgymond az egészségügyi stáb, mennyien szolgálják ki ezt a mobil szűrőlabort?
Egy évben 2400 kolléga dolgozik a megvalósításban, rendőrök, egészségügyi szakdolgozók, családorvosok, rezidensek, védőnök, dietetikusok, koordinátorok, logisztikusok, tehát egy óri óriási stáb dolgozik a megvalósításban. A szakmai stábot azt általában a helyi városokból kapjuk, a kórházakból, szakrendelőkből, a szakdolgozói kamarában való együttműködés keretében.
Itt a kamion mellett még sátrak is fel vannak állítva. Mi egymást tekinthetnek meg még a lakosok, vagy miben vehetnek még részt itt a program kapcsán?
Különböző életmódpontokat látunk itt, lesz itt ma látványos anatómiai bemutató, elsősegélynyújtási ismeretek, gondosóra regisztráció, rendőrségi prevenciós programok, baleset és bűnmegelőzési ismeretekkel. Tehát az a cél, hogy picit a megelőzéshez, a prevencióhoz kapcsolatban további információkat tudjanak a lakosok itt maguknak megszerezni, úgymond, ha mondhatjuk ki. Nagyon érdeklődőek, hiszen egészségtudatos állampolgárokat látunk itt, ezáltal nyitottak az információknak az átadására.
Hogyan látja amúgy azzal, hogy elindult ez a program, mennyire változott az embereknek a hozzáállása az egészségügyi szűrések kapcsán?
Én azt gondolom, a Covid óta felértékelődött az egészségünk, óriási lakosságigényeket szolgálunk ki, minden helyszínünk teltházas környezetben zajlik. Én azt gondolom, kezdik az emberek felismerni azt, hogy az egészség tényleg a legnagyobb kincsünk, erre vigyázni kell. A prevenció fontossága, a szűrővizsgált életet menthet, az pedig egy olyan jól eltalált üzenet, ami minden állampolgár részére érdekes lehet.
A jövőben terveznek-e Miskolcra jönni, esetleg lehet-e tudni, hogy mikor?
A dátumot még nem tudom, de igen, tervben van, hogy minden évben egy 8 állomásos ócsót fogunk végrehajtani itt a városban. Polgármester úrral erről pont egyeztettünk itt már a korábban is, illetve az előbb itt a szűrőállomás előtt, úgyhogy igen, tervben van egy átfogó szűrőprogramnak a megvalósítása, ami egy 22 állomásból tartó esemény sorozat lenne, és ugye ez éves szinten 8 állomás jelentene Miskolc különböző kerület. Úgyhogy én azt gondolom, erről majd fognak tájékoztatást kapni az állampolgárok. Ez a jövő évben fog indulni, úgyhogy cél az, hogy Miskolc különböző kerületeibe vigyük el a megelőzést és a szűrővizsgálatok lehetőségét. Szerintem ez egy jó dolog, ez egy egyedi lehetőség lenne ebben a városban. Megnézzük, hogy milyen lesz a fogadtatás.
A lakosok, akik ide jönnek szűretni magukat, ők milyen véleménnyel térnek haza?
Én azt gondolom, nekik a legfontosabb üzenetek, amik hozzám visszakerülnek, az az, hogy ugye itt nincs várólista. Nem kell rohangálni, nem kell beutaló, nem az, hogy elmegyek a szemészetre, elmegyek a laborba, elmegyek a kardiológiára, itt minden vizsgát egy helyen egy időben azonnal elkészül kiértékeléssel együtt, ingyenesen. Ez egy óriási lehetőség, egy óriási támogatás az állampolgárok részére, ezért is vannak ilyen hosszú sorok, ezért is jönnek ennyien el erre a vizsgálatra, de ez egy fontos dolog szerintem.
Szatmári Erikával, miskolci lakossal folytatom az összeállítást. Honnan hallott erről a szűrésről, illetve miért érkezett?
Interneten láttam Csöbör Katalintól, hogy fölrakta, és én már telefonon is megbeszéltem vele, hogy följöhetek-e idáig. Azt mondta, hogy persze, van egy alapbetegségem, egy gyomorból induló alapbetegségem, egy hasnyálmirigy emésztési bajom van. És abból van egy pánikbetegség is, társuló betegség hozzá. Nagyon sok összetett betegség ez. Szeretném megtudni, hogy még mik vannak körvonalazódva dolgok még azon kívül.
Hogyan látja, miért is hasznos az, hogy most ide az Avasra érkezett ez a szűrőprogram?
Ezt hasznosak tartom, mert a kórházakban nehéz bejutni, mert nagyon-nagyon töménytelen rengeteg beteg ember van. Ezt megértem, hogy nem tudják földolgozni, és ez egy nagyon hasznos dolog, hogy tájékoztassák az embereket, hogy mi az alapbetegségem, és hova menjek tovább.
És miért fontos az, hogy szűrésekre járjunk, az egészségünkre? Odafigyeljünk, egyáltalán az egészségügyi szűrés miért fontos?
Mert ezt a sok káros anyagot, amit beviszünk a szervezetünkbe az élelmiszerekből, jó lenne pótolni vitaminokkal, amit nem a gyógyszeriparnak a vitaminjaival, hanem kimegyek a piacra, és veszek gyümölcsöt, és abból a természetes dolgokból, mint régen valamikor kimentünk a kertbe, kiúztam a zöldséget, megzörröltem, és a kosszal megettem.
Hogyan látja, itt a szűrőbuszban 50 vizsgálatot is elvégeznek, úgymond mit vár ettől a mai naptól, hogy mit fog megtudni, illetve milyen szűrésre kíváncsi?
Főként az idegrendszeri problémámat, és a gyomrom, meg a lábom miatt, mert van egy Bayer-ciszta a térdem alatt. És szeretném tudni, hogy ez a vérkeringésben mennyire befolyásolja. Meg állandóan fáj a fejem.
Hogyan látja, hogy itt a mellékelt sátrakban a programok miért hasznosak, itt miket tudhat meg? Nem tudom, hogy körbe jártál már.
Még nem jártam körbe, állok is sorba, és megvárom az eredményeket, hogy milyenek lesznek, kíváncsi vagyok rá.
Sima Istvánnéval, avasi lakossal folytatom az összeállítást. Hogyan látja, miért is hasznos ez a program?
Hát azért hasznos, hogy nem kell kivárni a hónapokat az STK-ba, vagy hol mondjam, és akkor itt megcsinálják.
Milyen szűrésekre vár itt?
Érszűkület, meg bőrgyógyászatra jöttem volna.
hogyan látja, mennyire foglalkozunk az egészségünk, az egészségügyi szűréssel, miért is jó, hogy itt van ez a kamion?
Hát nem mindenki foglalkozik, mi, én és a férjem is, mi eljárunk sűrűn szűrésre. Érdekünk, saját egészségünktől függ.
Tótné Gácsi Erzsébettel, Borsodabolyi-Zemplén vármegyei koordinátorral, a szűrővizsgálat megyei koordinátorával folytatom a beszélgetést. Hát koordinátorként mi is a feladata, úgymond ez a mai nap itt hogyan jött létre az ön részéről, önnek milyen munkája volt benne?
Üdvözlöm a hallgatókat, Tótné Gácsi Erzsébet vagyok, a Borsodabolyi-Zemplén megyei MESZK területi szervezet koordinátora. 16 éve végzem a koordinátori feladatot a kamionon, ami azt jelenti, hogy a megyében látogató kamionon a szakdolgozók koordinálása, illetve szervezése az én feladatom. A kamionon 4 állomás működik, személyzet, kardiológia, testanalízis, illetve egy általános állomás, ami magában foglalja vérnyomásmérést, COPD mérést, pulzoximéter mérést és neuropátiát. A kardiológiában EKG vizsgálatot végzünk, bőranalízist végzünk, illetve az átfogó vizsgálat a testanalízisben, teljes testanalízis, ami magában foglalja a testtömeget, magasság, illetve testsúly, vázizomtömeg, testzsír összetétel, testtömeg, ödéma és csont ásványi anyagtartalmának mérését végezzük, illetve a szemészeti vizsgálaton pedig dioptria, illetve szemnyomás mérést is végzünk.
Körülbelül amúgy mekkora csapattal dolgoznak itt a kamionon, kik szoktak segíteni? Említett, hogy megyei koordinátorként a szakdolgozókat ön szervezi.
4 szakdolgozóval dolgozunk, tehát 4 állomás, 4 szakdolgozó, illetve fejbőrvizsgálatot, a Dermatron Kft. Végzi a fejbőrvizsgálatot, ugyanígy vérvétel van, minden vizsgálatot elvégeznek, bármilyen kérés lehet, a tumormarkerektől kezdve, a csontritkulásig, minden megoldható, minden vérvétel.
Miért hasznos ez a mobil egészségügyi szűrés, hogy például akár itt az avasi lakosok bejöhetnek, illetve hogy milyen véleménnyel vannak a lakosok?
Minden vendég kiskönyvvel rendelkezik, regisztrációnál kap egy kiskönyvet, és a vizsgálatokat ebbe bejegyezzük személyesen, teljesen anonimen, csak az életkor van regisztrálva, és megkapják az eredményeket. Ha kiszűrünk valamilyen kóros eltérést, legyen bármi, a kiskönyvbe jegyezve van. A kiskönyvet a vendégek megkapják, illetve jelezzük, hogy házi orvost felkeresve a további vizsgálatokat el lehet végezni, ugye, illetve meg szoktunk mindenkit kérni, hogy a házi orvosához vigye el és nézze át. Ez általában be is szokott jönni, el szokták vinni a vendégek, örülnek neki, illetve visszatérő vendégek vannak, hiszen évente általában a programokat megismételjük városokban, és már hozzák a kiskönyvet magukkal, hogy ez a tavalyi eredményem volt, és akkor most milyen lesz összehasonlításán. Én nagyon hasznosnak tartom, hiszen várólisták vannak az egészségügyben, több hetes, több hónapos. Itt viszont tényleg egy összefogó képet látnak a vendégek az egészségi állapotukról. Szeretik.
Miért fontos maga az egészségügyi szűrés? Mit üzenne úgymond akár a miskolciaknak, hogy miért végeztessük, miért figyeljünk oda az egészségügyi szűrésekre?
Megelőzés gyanánt, hiszen például a mai programban is ugye vannak olyanok, akik jönnek a boltba, vagy az egészségházba, vagy a környéken csak sétálnak, és meglátják a szűrőkamiont, és tudnak regisztrálni, felszaladnak végül is 20 perc alatt egy teljes körű kivizsgálásban részesülnek, amiről átfogó képet kapnak az egészségi állapotukról. És ez azért megnyugtató számukra, illetve akinek problémája van, az viszont rögtön el tud indulni bármely irányba az egészségügyben további szakorvosok segítségét kérve.
Miskolcra érkezett az ország legnagyobb mobil diagnosztikai szűrőközpontja. Az eseményről Sütő Dávid Pelé készített összefoglalót.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.